Kedves testvérek, hallgassuk meg most karácsony ünnepe utáni vasárnap alapigéjét, amelyet megírva találunk Pálnak a Galatákhoz írott levelében, a 4. fejezet első 7 versében a következőképpen. Azt mondom pedig, hogy ameddig az örökös kiskorú, addig semmiben sem különbözik a szolgától, jól lehet, ura mindennek, hanem gyámok és gondozók fennhatósága alatt áll az apa által megszabott ideig. Így mi is, amikor kiskorúak voltunk, a világ elemei alá voltunk vetve szolgaságra. De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte fiát, aki asszonytól született a törvénynek alávetve, hogy a törvény alatt levőket megváltsa, hogy Isten fiaivá legyünk. Mivel pedig fiak vagytok, Isten elküldötte fiának lelkét a mi szívünkbe, aki ezt kiáltja, Abbá, Atya. Úgyhogy már nem vagy szolga, hanem fiú, ha pedig fiú, akkor Isten akaratából örökös is. Amen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban Pál apostol szolgaságról, vagy ha pontosabban akarjuk megfogalmazni, rabszolgaságról beszél, és a fiak szabadságáról, a kettőt állítja szembe. Talán éppen egy felnőtt hittanon beszélgettem egy házaspárral, és valahogyan szóba került az, hogy milyen stressznek vagyunk alávetve, mennyire hajszolt a mai ember, és úgy fogalmaztam egy kérdésként feléjük, hogy vajon ők hogy látják, hogy érzékelik, hogy mondom, úgy tűnik, mintha rabszolgái lennénk ennek a világnak, a munkahelyünknek, és így tovább. És nagyban bólogattak, ők is így érezték. Mert igaz ugyan, hogy a rabszolgaságot már régen eltörölték, aztán tudjuk azt, hogy mégis rejtett módon azért megvan a rabszolgaság, hiszen van is egy keresztény együttes, amely 27 milliónak a rabszolgaságáról énekel, különösen 27 millió lánynak a rabszolgaságáról. De ezen túlmenően is gondolatunk szegény családoknak a rabszolgasságáról, akik eladják a saját gyermeküket Pakisztánban vagy Indiában, vagy gondolatunk azokra, akik nyomorúságukban egyes szerveiktől válnak meg, némi pénzt remélve érte. A rabszolgaság ezen kívül sokkal láthatatlanabb módon is megvan. Hiszen, amint mondtam, olyan mértékű a hajsza, olyan mértékű a teljesítménykényszer, az ellenőrzés, és az ellenőrzésnek az ellenőrzése, hogy ez már rabszolgasság. A munkahely már nem csak az időnket, hanem a szabadidőnket is beosztja sokszor, hiszen illendő elmenni mondjuk egy céges bulira, illendő elmenni, vagy kötelező egy csapatépítő tréningre elmenni, ahol gyakran felületes pszichológiai ismereteket adnak, de jószerével magukat a részvevőket próbálják manipulálni. És a cég érdekeinek megfelelően próbálják őket igazgatni. És ezért kap az ember némi jutalmat, ahogyan már a rómaiak is megmondták, egy kis cirkuszt és egy kis kenyeret. De én azt gondolom, hogy ennél még kevésbé észrevehető rabszolgaság is van. Arra gondolok, amikor az ember már észesen veszi azt, persze aztán idővel észreveszi, hogy saját magától sem szabad, hogy saját magának a rabszolgája. Amikor szabadulni szeretne mondjuk egy régi szokásától, ki ne szeretne évvége felé, új év felé, vagy ahogy elhangzott a keresztelési beszédben, és újat kezdeni. Szabadulni szeretne sok-sok mindentől az ember, és a rabszolgasság abban nyilvánul meg, hogy rá kell, hogy jöjjön, hogy nem tud. Hiába szánja rá magát, nem megy. Vagy esetleg sikerül egy területen szabadulni, de akkor azt találja néhány hét elteltével, vagy néhány hónap elteltével, hogy egy másik rabszolgasságba süllyed bele. Egy másik szenvedélynek a rabjává vált. Szeretne jobb ember lenni, jobban szeretni, és mindundalan belebukik. És ettől szenved az ember lényegében egész életében, hogy szeretne jobb ember lenni, szeretne jobban viszonyulni a házastársához, szeretne jobb apa, jobb anya lenni, és így tovább. És belebukik. Vagy, amikor már szenvedni sem tud az ember ettől, akkor megmagyarázza magának, hogy hát én ezt megérdemlem. Hogy egy kicsikét kihágjak, én megérdemlem, hogy családom nyugodtan szenvedjen az én butaságaim miatt. Még a családomnak is meg kell értenie azt, hogy én ilyen vagyok. Ezt így magyarázza a Pál apostol, hogy ez az állapot az, amikor kiskorúak vagyunk, és a világ elemei alá voltunk vetve szolgaságra. Ki voltunk téve a világ elemeinek? De ezután azt mondja, hogy viszont, amikor az eljött az idők teljessége, Isten elküldte fiát, hogy a törvény alatt levőket, a rabszolgasságban levőket felszabadítsa. Ő a szabadító. Hogyha Jézus hiányzik, mondjuk a mi vallásos életünkből, mert onnan is hiányozhat, akkor azonban minden vallásos cselekedet kényszerré válik. Kényszerré válik, mert megszokták kérdezni az emberek, miért kell gyülekezetbe járni? Miért kell támogatni az egyházat? Vagy miért kell megkeresztelkednem? Emlékszem valakire, egyáltalán nem kritikaként mondom, amikor eljutottunk egy bizonyos pontig a felnőtt keresztelési felkészítőn, akkor feltette magának a kérdést előttem is, hogy biztos, hogy meg kell, hogy keresztelkedjem? Hiszen ehhez én már öreg vagyok. Azt el kell mondanom, hogy mindig, amikor felnőttekkel foglalkozok, felnőtt hittan tartunk, felnőtt korban készülünk konfirmációra vagy keresztelőre, akkor a bevezető beszélgetésben mindig elmondom, hogy az, hogy most elkezdjük ezt a 3 hónapot, vagy 4 hónapot, az semmilyen elkötelezettséggel nem jár. Hiszen útközben dől el az emberben, hogy tudom-e vállalni azt, amire Jézus hív. Tudom-e vállalni az ő követését. És előfordul olyan, hogy valaki azt mondja, hogy én lehet, hogy még erre nem vagyok készen, és ezt becsülni kell. De ugyanígy felszoktam tenni a kérdést konfirmandusoknak is, igaz, hogy persze nyilván 13 éves gyerekek még abban az állapotban vannak, amiről Pál apostol beszél, hogy hát kiskorúak, és a szülők határozzák meg a dolgokat, de mégis fontosnak érzem feltenni számukra azt a lehetőséget, hogy a konfirmációi év végén nem muszáj konfirmálni. Csak ha eljut a belső meggyőződésre. Ha eljut oda, hogy szeretné Jézust követni. Mert addig, amíg az ember szólagaként éli a vallásos életét, addig kényszerűség számára bármilyen döntést meghozni. Addig kényszerűség számára az, hogy adakozzon. Addig kényszerűség számára az, hogy menjen gyülekezetbe. Addig megkérdezi azt, hogy hogy illik? Hányszor illik elmenni a gyülekezetbe? Mennyit illik adni? Amikor már fiú vagyok, akkor az atyával beszélem meg ezeket a dolgokat. Akkor az Istennel beszélem meg a dolgokat. Uram, te hogy szeretnéd? Én hogyan járuljak hozzá a te országod növekedéséhez? Olvastam egy nagyon szemléletes történetet ezzel kapcsolatban. Egy más felekezetű lelkész gyülekezetében történt az, hogy valaki e-mailt küldött neki, illetve az irodának, amelyben azt közölte, hogy ő kéri a tagságának a törlését. Indokaként egyetlen rövid mondat volt: nem szeretem XY lelkésznek a prédikációit. A lelkész kicsit ironikusan, vagy meg kicsit viccesen leírja, hogy hát ő nagyon aggódott, hogy lehet, hogy a felesége van az e-mail írása mögött. Hát, ugye e-mailt bármilyen címről lehet küldeni, bármilyen fiktív címet ki lehet találni, hát csak nem a feleségem nem szereti, de hát megtudta, hogy ki volt, aki az e-mailt írta, megtudta a telefonszámot is, és akkor felhívta, megkérdezte azért ezt az embert, hogy mégis mi indította erre? Mi az, ami nem jó? Mit lát ő? Hát nagyon zavarban érezte magát, amikor felhívta ez a gyülekezet tag, nagyon zavarban érezte magát. Kicsit össze-visszán magyarázott, önigazolásba csúszott, de elmondott közben egy nagyon sokat mondó mondatot. Szóval, nos, akárhányszor csak hallgatom valamelyik üzenetét, valamelyik prédikációját, úgy érzem, mint ha megpróbálna beavatkozni az életembe. Szóval a lelkész óriási kő esett le a szívemről. Azt mondja, hát lényegében valami ilyesmi a munkaköri leírásom. Nem azért, mert az ember bele akar szólni bárkinek az életébe, hanem azért, mert hát az a Jézus, akinek az igéjét olvassuk fel, akinek a szavát szóljuk, sokkal inkább szeretne beleszólni az életünkbe, mint bármelyik munkahely. Sokkal inkább. Isten sokkal inkább szeretné átalakítani az életünket, mint bárki más ezen a világon. Egy a különbség. A munkahely, vagy a barátok, ismerősök meg akarnak bennünket erőszakolni. Keresztül akarják verni a saját akaratukat rajtunk. Önző érdekekből. Az Isten viszont ránk bízza a döntés lehetőségét. És nem azért akarja, hogy úgy éljünk, ahogyan ő szeretné, mert neki ehhez érdeke fűződik, hanem azért, mert nekünk fűződik ehhez érdekünk. Neki a halálába került az, hogy mi úgy élhessünk, ahogyan ő szeretné. Igen, mert Jézus követőjévé lenni önmegtagadással jár. Hát persze, hogy beleszólás az életünkbe. Hát azt mondja Jézus, hogy vegyük fel a keresztünket. Hát a kereszt nem más, mint a halálnak a jele. Azt jelenti, hogy hajj meg! Hát erre hív bennünket, erről szól a keresztény élet, hogy halljunk bele a régi életünk minden dolgába. Mindent hagyjunk el. Nem azért jött, hogy az embert egy picikét jobbá tegye, nem azért jött, hogy helyrehozza azt, amit mi elrontottunk, mi ugye ezt próbáljuk foltozni, toldozni az életünket, és amikor nem sikerül itt-ott-amott, vagy magunkban, akkor megpróbáljuk sokszor Jézussal is. De ő nem ezt akarja, hanem ő a követésére hív, arra, hogy feladjuk a teljes eddigi életünket, kapcsolatainkat, vagyonunkat, bármit a rendelkezésére bocsássunk. És nem ígér semmi pluszt. Hogyha ígér valamit, akkor csak annyit, hogyha Isten országát keressük, és az ő igazságát, akkor ráadásul mindezek megadatnak nektek. Ennyit ígér Jézus, de ott nem nagy dolgokról van szó, nem extra dolgokról a Máté 6-ban, hanem ott ételről, italról, ruházatról, a legszükségesebbekről van szó. Erre is azt mondja, hogy ráadásul, mint egy járulékosan adja számunkra mindazt, amiről tudja, hogy szükségünk van rá. De valójában ő nem tartozik nekünk semmivel sem. Pál apostol tudjuk a levelei címzéseiben, gyakran úgy nevezte meg magát, hogy ő Jézus Krisztus szolgája, rabszolgája. Akkor most miért írja azt, hogy szabadok vagyunk, és fiak vagyunk? Hogy viszonyul egymáshoz a szolgasság és a fiúság? Talán a legszemléletesebb dolog az, amit a mai vasárnap igéjében olvashatunk az evangélius életben, ahol az író idézi Gárdonyi Gézának a Láthatatlan ember című regényét, amelyben szerepel Zéta, a rabszolga. És amikor a regény végén van szó róla, hogy letelik a 8 év szolgálati ideje, és az azt jelentett, hogy most már felszabadíthatják. És akkor a gazdája, Priskos hivatja, és felvilágosítja arról, hogy letelt a 8 év. Zétának ez eszébe sincsen, nem is tud róla, nem is számol ezzel, hogy mikor telik már le a 8 év. Na, a lényeg az, hogy Priskos közli vele, hogy mostantól fogva szabad. Átad neki egy kis pénzt, azt mondja, ezt neked gyűjtöttem az évek alatt. Mától fogva süveget viselhetsz, házasodhatsz, magad ura lehetsz, vagy beállhatsz katonának. Mától fogva annak köszönsz, akinek akarsz. Szabad. És erre mit mond Zéta? Ó, jó uram, ne küldjél el engem! Ne adj nekem pénzt! Hadd maradjak, ahogyan voltunk! Még ezt is mondja, hogy de hát te segítséggel lettem állatból ember. Neki jó volt szolgának lenni Priskos mellett. Amikor az ember átéli ezt, hogy az Isten mellett jó dolog rabszolgának lenni, mindennél jobb, és nincs annál rosszabb, mint tőle eltávolodni, és nem hozzá tartozni. Na, akkortól vagyunk fiak. Amikor már nem kényszer mindaz, amit érte teszünk. Amikor már önként adjuk magunkat, az időnket és mindenünket. A szülő felnőtt fiának nem tartozik már semmivel. Hogyha szabad a rossz lelkiismeretétől, mert ugye van, amikor a szülő a rossz lelkiismeretétől indítatva próbál, érzi azt, hogy tartozik még valamivel, de hogyha nincsen rossz lelkiismerete, tudja, hogy mindent megtett a gyermekért, akkor nem tartozik már semmivel. De ad, nyilvánvaló ad a gyermekének, úgy, hogy azzal használjon. De semmivel nem tartozik. Isten sem tartozik semmivel, erre a földi életre nézve. De örömmel szabadon valhatjuk őt abbának, atyának, aki gondoskodik rólunk. És köszönhetjük neki az örök üdvösség ajándékát is. Befejezésül hadd olvassak el egy bizonyságtételt erről a szabaddá léterről. Egy orvostan hallgató írja a következőt, hogy bár hittem Istenben, nem igazán volt kapcsolatom Jézussal. Diákként elég hamar érdekelni kezdett az orvostudomány, és neki láttam megvalósítani célomat, hogy orvos legyek. 2000-ben éppen sebésznek tanultam, amikor az én kis világom elkezdett darabokra hullani. Ez idő tájt a férjem arra kért, hogy váljunk el, az anyám pedig 2 nappal később öngyilkosságot követett el. A következő évben 2 életet éltem. Sebész rezidensként dolgoztam a munkahelyemen, az idő többi részében viszont erősen ittam, és az öngyilkosságomat tervezgettem. Fogalmam sem volt, hogy mit tegyek, vagy kihez forduljak. Az viszont hamarosan világossá vált, hogy nem bírom egyedül az életnek ezeket a terheit. Serdülőkoromban csak alkalmanként látogattam el a gyülekezetbe, most viszont imádkozni kezdtem. Azt mondtam, Istenem, ha tényleg létezel, vedd le rólam ezeket a terheket. Úgy éreztem, mintha mindent elvesztettem volna. Egyedül csak Isten maradt meg. De nem voltam benne biztos, hogy ez elég. Rezidens éveim és újabb házasság kötésem után férjem és én elköltöztünk, hogy elkezdjem sebészi munkámat. Néhány barátunk meghívott egy istendiszteletre, és mi elfogadtuk a meghívást. Miután minden hétvégén eljöttünk a gyülekezetbe, felfedeztem, hogy egyre többet imádkozom. Elkezdtem azért imádkozni, hogy átadjam-e magam mindenestől Istennek. 5 nappal azután, hogy imádkozni kezdtem, a lelkész felajánlotta a lehetőséget, hogy akik készen állnak, hogy mindent alá rendeljenek Jézusnak, azok keressék meg őt. A következő héten megkeresztelkedtem. Kényelmetlen volt, de egyértelműen annak az engedelmességnek a jele, amire Isten hívott. Hogy őszinte legyek, nem vártam, hogy ennyire máshogy érezzem magam. Soha nem értettem, amikor az emberek azt mondták, hogy megtértek vagy újjászülettek. Szerintem ez nem olyan, amit igazán megérthet az ember, amíg saját maga át nem éli. Azóta, hogy átadtam az életemet Krisztusnak, fantasztikus gyógyulást tapasztaltam. Azt hiszem azért, mert csak a nagyorvos tudta meggyógyítani ennek a sebésznek a sérüléseit. És ő megtette. Szolgából szabaddá lett. Szolgából szabaddá lehetünk. Ámen. Imádkozzunk. Köszönjük neked, drága Úr Jézus, hogy te szabad Istenből rabszolgává lettél. A mi életünk szolgájává. Kisebbé mindenkinél, hogy bennünket felemelj. Urunk, megrendítő az, amit te értünk hoztál. Segíts, hogy mi se akarjunk többek és nagyobbak lenni nálad, hanem elégedjünk meg azzal, hogy szolgák lehetünk, hogy téged szolgálhatunk, és hadd tapasztaljuk meg majd az új esztendőben is, hogy neked szolgálni mindennél nagyobb dicsőség, mindennél nagyobb kiváltság. Azt jelenti, hogy hozzád tartozhatunk. Azt jelenti, hogy semmi el nem választhat tőled. Azt jelenti, hogy Isten fiai lehetünk. Amen.